Némileg felidézve azt, amiről egy héttel ezelőtt beszéltünk, visszatetszenek emlékezni arra, hogy már az átváltoztatás utáni részt kezdtük el, felbecsülni, hogy mekkora mélység meg gazdagság rejlik benne. Az átváltoztatás után következik egy nagy megemlékező imádság és a felajánlás. A sorozat, ami mindenről megemlékezünk, hogy megemlékezünk fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, halálból való dicsőséges feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kejtét. Egy mozzanat nincs benne a felsorolásban. Benne van Jézus húsvétja, méghozzá szenvedése, halála, feltámadása, dicsőséges mennybe menetele, és Jézus húsvétjának megkoronázó momentuma a Szentlélek elküldése. Innen viszont ez mintha hiányozna. Kifejezett szavakkal nem találjuk meg a Szentlélek eljövetelére tett utalást. Miért? Mert a Szentlélek eljövetelének a ténye, mint üttörténelmi állomás, nem egy lezárt, egy múltbeli esemény, hanem egy élő folyamat. Olyan élő valóság, ami a Szentmise közösségében is történik. Az adományokra történő lélek hívás következtében. És nem csak az adományokra lehívott Szentlélek az, aki a pünkösdi esemény külön megemlítését, mondjuk így, hogy nélkülözhetővé teszi a megemlítést, hanem Isten új szövetségi népe lélekben és igazságban gyűlt egybe, hogy megváltását ünnepelje. És ez éppen vasárnaphoz egy hétre, nagybőjt harmadik vasárnapjának lesz az evangéliumi részlete. Jézus és a szamáriai asszony párbeszélgetése. Amikor az asszony tisztázni akarja, hogy akkor most hol imádjuk az Istent? Ott náluk, Garizim hegyén, Szamáriában, ami egy kultuszközpont volt a szamáriaiak esetében, vagy pedig Jeruzsálemben. És ekkor Jézus utalást tesz arra, hogy a Szentlélek kiáradásától el fog jönni az idő, amikor sem Garizim hegyén, sem Jeruzsálemben nem fogják imádni az Istent, hanem lélek állapotban, azaz lélekben és igazságban fogják őt imádni. Isten új szövetségi népe. Így imádja őt, az Istent. A Szentlélek erejében változik a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé, és ugyan ennek a Szentléleknek a jelenlétében formálódik Isten új szövetségi népe. Isten új szövetségi népének a form mindörökké, amen. Isten új szövetségi népének a formálása a Szentlélek erőterében megy végbe. Ez a magyarázat arra, amiért Jézus húsvétjából a Szentlélek kiáradásának a momentuma hiányzik. Ezt kellett még elmondani ahhoz, amiről egy héttel ezelőtt szó esett, és akkor folytatódik a megemlékezés után a felajánlás, hogy ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt. Értsük Jézusra, hogy Jézus, aki tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományként önmagát ajánlotta fel a mennyei atyának. Ezért Jézus Isten megtestesült szentsége. Ugyanaz a szentség, amely az atyáról elmondható, amely a Szentlélekről állítható, Jézusról is állítható. Van egy nagyon figyelemre méltó párhuzam, amikor mi azt mondjuk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy lényegű egymással, istenségüket tekintve, ugyanaz az isteni lényeg valósul meg bennük, akkor ez megengedi, hogy megvalljuk, a Szent Háromság személyeinkben közös az a szentség, amely Jézus Krisztus eljövetelével tapasztalhatóvá vált a megtestesülésnek köszönhetően. Tehát a szent, tiszta és szeplőtelen áldozati adomány csak azért lehet, mert aki ezt az adományt létrehozta, áldozatul felajánlotta önmagát, ő maga tiszta, szent és szeplőtelen. És ezután nevesítjük, hogy ez az áldozati adomány az örök élet szent kenyere és az örök üdvösségnek a kelyhe. Jól van, és az imádság sorozatában az elhunytakról történő megemlékezésig jutottunk el egy héttel ezelőtt, ha visszatetszene képzelni rá, hogy megemlékezünk az elhunytakról is. Miért? Mert az egyház vallja, hogy mindazok beletartoznak, akik itt a földön a hitükért küzdenek álhatatosságban, és az üdvözültek is az egyház közösségéhez tartoznak, azokkal együtt, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és most a béke álmát alusszák. Az elhunytakért végzett imádság, az elhunytakért felajánlott áldozat azt jelenti, hogy megéljük itt a földön Isten új szövetségi népeként, hogy az egyetemes papságnak vagyunk tevékeny részesei. Ezért imádsággal és az áldozat felajánlásával azokat, akik a tisztulás állapotában vannak, őket segítjük. És akkor ezen a ponton jó tisztázni azt, hogy akik a tisztulás állapotában vannak, ők önmagukon, és a hitérzék itt bennünket eligazít, önmagukon segíteni nem tudnak. Így van, tehát ezt merészen, bátran kell mondani. Az tévedés lenne, tévtanítás lenne hitbeli szempontból, hogy akik a tisztulás állapotában vannak, küzdenek az örök üdvösségért, ők nem segíthetnek önmagukon. De az üdvözülteknek, a dicsőséges egyháznak a közössége, és itt a földi küzdő egyháznak a közössége az ő ügyüket a magáénak vallja. Ezért van helye a halottakról való megemlékezésnek. És akkor nem csupán azért könyörög az imádkozó egyház, akikért a szentmisét bemutatja, mint ahogyan ma is tetszettek hallani, hogy elhunyt Irén és Bánk, hanem minden egyes szentmisében, minden Krisztusban elhunyt hívőért könyörgünk. Mert így valljuk meg, hogy az egyház szolidáris közössége, nem csak az élőknek egymással, hanem az élőknek az elhunytal, mert az elhunytak Istenben élnek. Jó, és akkor az eukarisztikus imádság azzal folytatódik, hogy nekik, és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Ezzel az üdvözülésüket kérjük attól, aki ebben a legilletékesebb, az üdvözítő Krisztustól. Majd ezután következik, hogy önmagunkért is könyörgünk, hogy nekünk is bűnös szolgáidnak, és ekkor a miséző pap egyszer a mellét veri. A közgyónásban ugye háromszor verjük a mellünket, itt pedig egyszer verjük a mellünket. Nagyon szép elméltetés van Romano Guardini Örökmécs című könyvében arról, amit a Szent Istvánban annak idején a hirdetésekhez kapcsolt liturgikus gesztusok összefüggésében, azt annak idején el is mondtam, hogy a mellverés mit is akar kifejezni. Ugye elismerése annak, hogy az ember szeretné összetörni gonoszságának a székhelyét, a gonosz szívét. Egy szívcseréről van szó. A kőszívnek az összetörése, hogy az Úristen adjon helyébe érző hús szívet, ahogyan olvashatjuk Ezekiel prófétánál. A kőszív helyébe ültessen az Úristen belénk hús szívet, ami szimbóluma annak, hogy induljon meg a szívünk, essen meg a szívünk, azaz legyünk irgalmasak és könyörületesek. Szent Jeromosról feljegyezték, hogy ő megrázó módon egy darab kézbe vehető kővel végezte ezt a melverést. Annak idején, amikor a Szentföldön a Bibliát fordította latin nyelvre. Tehát ez az erőteljes kifejezés a vágyódást is megszólaltatja. Vágyódom azután, hogy az érzéketlenségemtől megszabadított legyek, Isten legyen az, aki megszabadít a szívbeli érzéketlenségtől, és helyébe adja a 20 szívet, azaz az együttérző mások nyomorúságával, bajával együttérző 20 szívet. És akkor mi mit teszünk ezután? Elismerjük, hogy Isten irgalmának bőségében bizakodunk. Isten irgalmasságának a bősége. Tessenek visszagondolni arra, ami nagybőjt előtti hétköznapi olvas evangéliumi rész volt, talán 8 vagy 7 nappal ezelőtt, hogy Jézus tanítványokkal hajóban van, és a tanítványoknak eszükbe jutott, hogy nem vittek kenyeret az útra, hogy nincs elég kenyerük. És ekkor Jézus emlékezteti őket arra, szinte mintha összefoglalást tartana a hajóban a tanítványokkal, hogy amikor jól lakott 5000 ember, akkor mennyi kosár kenyér maradékot szedtetek össze. Rögtön tudták elméletben a feleletet, hogy 12-t. És amikor 4000 ember lakott jól, akkor is tudták a feleletet, hogy összesen 7-et. Így van, tehát az 19 kosár kenyér maradék. Ennek a szimbolikus értelme, hogy még a maradék is bőséges. Nem csak a kenyérszaporítás során laknak jól olyan sokan, ugye azt írják az evangélisták, hogy annyian ettek, nem számítva az asszonyokat és a gyermekeket. Ugye, és ez nem volt pontos felbecsülése annak, akik a kenyérszaporítás csodáját átélték, bennünket a maradék bősége foglalkoztat most. Ha a maradék ilyen bőséges, akkor ez hatalmazza fel a hívő Istenben bízó embert arra, hogy Isten irgalmasságának a túlcsorduló mértékét megszólaltassa. Akik irgalmat bőségében bizakodunk, és ez nagyon jelentős lélektani összetevő a Szentmise ünneplését, meg a Szentmisén való részvételt tekintve, hogy élő bizalommal, élő hittel vegyünk részt a Szentmisén. És az élő bizalom kifejeződik abban, hogy Isten irgalmassága, ahogyan jól tudjuk, kimeríthetetlen, és nincs vége, örökké való, miként maga az Isten. Az irgalmas Istenhez fordulunk, és kérjük, hogy adj kegyesen közösséget. És most jön a felsorolás, szent apostolaiddal és vértanúiddal. Tessenek belegondolni abba, hogy mit kérünk, gyönyörű szép teológiai megfogalmazás és teli találat, mit kérünk, közösséget. Közösség az üdvösségben. Mert az emberhez ez méltó, hogy másokkal közösségben legyen része a beteljesedésben. És akkor ez egy ellentétes irányú mozgás, a bűnt szem előtt tartva. A bűn a közösségből kitép, kiszakít, elszigetel, elválaszt a közösségtől. Isten irgalmassága, a megváltás, a bűnök megbocsátása, visszavezet, integrál a közösségbe. Úgyhogy a bűn teológiája is a háttérben, ebben a kérésben fellelhető, hogy amikor mi közösséget kérünk Istentől az üdvösségben, akkor azt a kérést is megvalljuk, itt a földön vándorló egyház azt a kérését is kifejezi, hogy vessen véget Isten a bűn uralmának, hogy az az embert ne szakítsa ki abból a közösségből, amelyet már most hitén és Isten népéhez való odatartozásán keresztül megélhet. hogy ez az a közösség, amit mi a hitben megélünk, az teljesedjen be Isten országában, a szent apostolokkal és a vértanúkkal. Most jön 14 mártír nevének a megemlítése, 7 férfi, 7 nő. Ha megtetszenek számolni, valóban ennyit találunk, és akkor érdekes az, hogy az apostolok és a vértanúk után a mártírokat vezeti egy János nevű, Isten egyházához tartozó férfi. Ki ez a János? Keresztelő Szent János, így van. Keresztelő Szent János, mivel hogy ő nem csak hirdette és jövendölte a messiást, hanem része volt a messiás elérkeztében. Ezért saját személyben összeköti az ószövetségi messiás várást és az újszövetségi várakozás beteljesedését. Tehát keresztelő János ez a János, annak ellenére, hogy nincs megemlítve, hogy ő keresztelő János, a 7 férfi és a 7 nő vértanú Róma városában, illetve a római egyház vonzás körzetében éltek, és minden szenteddel november 1-je, ez a megfogalmazás, minden szenteddel november 1-jének az ünnepét alapozta meg, ezt vetette meg. És ezután jön, hogy nem érdemeljük meg, nem szolgálunk rá, hanem mindenestül Isten irgalmasságából reméljük, bízunk abban, hogy nekünk is részünk lesz a szentek közösségében. A vértanúk újbóli említése emlékeztet bennünket az apostolok cselekedeteiben található vallomásra Szent Páltól, hogy sok szorongatás, ugye a szerző nyilvánvaló, hogy Lukács, de Pál egyik beszédében van, hogy sok szorongatás közepette kell bejutnunk az Isten országába. És nem mindegy, hogy a szorongatás közepette, honnan várja az ember, hogy legyen pártfogója, hogy legyen mennyei oltalma segítsége azoktól, akik már elérték az üdvösséget. Mert így tetszettek tanulni, hogy az üdvözült lelkek nem önelégülten fordulnak el a küzdő egyháztól, hanem közben járnak az egyház tagjaiért itt a földön, illetve a tisztulás állapotában lévőkért is. Minden szenteddel tehát a szentek közössége a cél. Itt megint az üdvösség közösségben történő megvalósulása. Az az eszménykép, amely a szöveg összefüggéséből kirajzolódik, és tökéletes teológia, hogy Isten közösségre szánta az embert. És akkor abba is jó belegondolni, hogyha végső célunk az üdvösség másokkal közösségben, az üdvözültekkel közösségben, akkor ebből következik, hogy az üdvözülés állapotának a begyakorlása itt a földön, hitben, reményben, szeretetben, erényekben, meg mindabban, amit a nagybőti időszak magában foglal, az üdvösség állapotának a begyakorlásához nekünk sehol sincs jobb helyzetünk, sehol sincs előnyösebb körülményünk, mint az egyházban. Ugyanis az egyház közösségének a létrejöttét az ember végső célja. Az üdvösség közösségben ez határozza meg. Isten mindent a végső cél az ember üdvözítése szempontjából alkotott, illetve váltott meg. És hogyha ilyen döntően fontos, a közösség, az üdvösség szempontjából, akkor ahol gyakorlatozhatunk az üdvözült létállapotra, az is közösséget követel, az egyház közösségét követeli meg. Úgyhogy ez nem idegen, külső teher a hívő ember számára, hogy az egyházba tartozzon. Mert még ennek van egy hit nélküli alapvetése is, pusztán filozófiailag. Embertani antropológiailag, filozófiai antropológiailag tudják nagyon jól, hogy az emberi életünkkel járó képességeket, készségeket mi csak közösségben tudjuk elsajátítani, nem pedig egyedül, csak közösségben. A Teremtő Isten ezt használta fel. A földi élet közösségre rendelését, meg közösségre szorultságát felhasználta arra, hogy akkor az üdvözült létállapot begyakorlása is közösségben történjen az egyházban, és maga az üdvözült létállapot is közösségben történjen, kiengeszterődött közösségben, Istennel és emberrel. És ebben a szép az, hogy ez személyes közösség. Tehát akik ennek a közösségnek a résztvevői, személy mi voltukat, egyéniségüket nem veszítik el. Eltérően a távol-keleti vallási felfogástól, hogy ott az ember személyisége megsemmisül, és az a beleolvad az ős akármibe, az ős isteni folyamba beleolvad, nem. Tehát úgy érünk célba, meg itt, már most az egyház közösségében úgy létezünk, hogy személyiségünk az megmarad, mert a közösség és az egyén, vagy a személy, sokkal jobb, hogyha személyről beszélünk, mert az megfelel inkább a bibliai emberképnek, ez is letükrözi, hogy az ember az Isten képmása, mert Isten közösség, három létezőnek, külön létezőnek, külön álló létezőnek a közössége. Tehát nagyon szép következetességgel van ez megalkotva. Az Úristen cselekvésében utánozhatatlanul következetes. És amikor az ember erre ráhangolódik, erre neveli önmagát, akkor egyre inkább válik az Isten képmásává. Minden szenteddel együtt, tehát ezzel elismerjük, és akkor ezt a részt lassan le is lehet kerekíteni, ezzel elismerjük azt, hogy az ember végső otthona, közösség, minden üdvözültel együtt az Istenben, aki maga is közösség. Anélkül, hogy a személyiségünket fel kellene adni, attól megszabadulni, vagy bármilyen összetevőjét leválasztani. Jó, és akkor ezután következik a Szent Háromság dicsőítésének a bevezetése, hogy Istenünk, te mindezeket a javakat, a kenyeret és a bort, mindenkor Krisztus, a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nekünk. A felsorolás elemei. Ezek a javak az eukarisztikus adományok. Krisztus szent teste és az ő szent vére. Krisztus, a mi Urunk által teremted. Ennek a hátterében ott van, hogy szerzője maga Jézus Krisztus. Majd megszenteli Krisztus által az ő szent lelkében, és élteti, azaz Krisztus az, aki önmaga húsvéti megdicsőült életét szentestén, szentvérén keresztül árasztja azokba, akik ebben részesednek, megáldja és úgy adja nekünk, önmagába alakítja a kenyeret és a bort. Miért? Hogy akik ezt magukhoz veszik, őket is önmagába tudja alakítani. Szent Ágostonnak van egy ide kapcsolódó rövid kifejtése ezt illetően, hogy miért járulunk szent áldozáshoz? Azért, hogy Krisztusba változzunk át mi magunk. Nem beszélve arról, ami János evangélium a 6. fejezetében, a gyönyörű eukarisztikus beszédben megtalálható, hogy legyen bennünk isteni élet. De amikor isteni élet van bennünk, akkor mi Krisztusba változunk, Krisztusba alakulunk át. Azért járulunk szentáldozáshoz, hogy Krisztusba alakuljon át a személyünk, az életünk, meg mindaz, ami mi hozzánk tartozik. És akkor a Szent Háromság dicsőítésének ez a bevezetése, hogy Krisztus központú az, amit most tettünk eddig a Szentmisén, és Krisztus központú lesz az is, ami erre ezután fog következni, jön az ő általa, ő vele és ő benne, amely az úgynevezett nagy doxológia, a nagy dicsőítés. A kis dicsőítést tetszenek ismerni, hogy dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. A nagy dicsőítés pedig, hogy ő általa, ő vele és ő benne. Erre a felelet is érdemel néhány szót, hogy a hívek válasza, hogy Amen, megerősíti mindazt, amit a miséző pap az eukarisztikus imádság során kért Istentől, az Atyától. A hívő nép, amely a szent vagy szent vagy elhangzása után csupán egyszer szólalt meg, hogy íme hitünk szent titka. Tessenek megnézni, hogy ez is micsoda önuralmat követel, hosszú imádság, szent vagy elhangzása után beáll a csend, beáll a figyelem, és ezt a csendet megtöri a felkiáltás az íme hitünk szent titkára, és most jön a legvégén az, hogy a hívő nép hallgatása befejeződik, és kinyilvánítja egyetértését, mert a felelet az ő általa, ő vele és ő bennére, a hívő nép egyetértése mindazzal, ami az oltáron történt, amit hallott addig, és amit látott. Az egyetértés kinyilvánítása arra szolgál, hogy így csatlakozzon. Még egyszer aláhúzza, megerősítse azt, hogy csatlakozik Krisztus áldozatához, amelyet az egyház mindnyájunk nevében megjelenített. Tehát az áródoxológiára adott felelet, annak a rövid összefoglalása, ami a Szentmise kezdetétől fogva a résztvevőket vezette, hogy Krisztus áldozatába oda belehelyezze életét, meg mindazt, amit ebbe az áldozatba magával hozott. Ez az ő általa, ő vele és ő benne azt jelenti, hogy miként Krisztus földi életében mindent az Atyától kapott, és mindent az Atyára visszasugárzott, mindent visszadott az Atyának, mi is így járunk el. Krisztust kaptuk az Atyától, Krisztusban az Atya nekünk adta egyszülött fiát, és most pedig visszaadjuk Krisztust az Atyának. Tehát Krisztushoz hasonló módon járunk el, mert az Atya mindennek a forrása és mindennek a célpontja, az eukarisztikus áldozat megdicsőíti az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, ahogyan Szent Atanáz a 4. században fogalmazott. Akkor a dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nem úgy hangzott, hanem a Szent Háromság személyei egymáshoz fűződő kapcsolatát így tették hallhatóvá, hogy minden dicsőség az Atyájé, a Fiú által, így a Fiút is illeti az Atyának kijáró dicsőség a Szentlélekben. Ugyanaz a dicsőség illeti a Szent Háromság személyeit. Ugyanakkor a Szentlélek és a Fiú nem önmagának tartja meg azt a dicsőséget, amit a hívő nép Krisztus által a Szentlélekben az Atya felé irányít. Tehát minden az Atyához kapcsolódik, ő hozzá tér vissza, mint ahogyan Krisztus is a megváltás művét befejezve mennybe menetelében visszatért az Atya örök és kimondhatatlanul boldog életébe. Ezzel ér véget a római eukarisztikus imádság, vagy a római misekánon. Nagyon szép összetettségről árulkodik minden mondata, és bizony az a több mint 1500 év, amíg használták, meg főleg az a 150-200 év, amíg a 6. század derekára összeállt, Nagyszent Gergely pápa korára, amíg összeállt, az elegendő volt ahhoz, hogy a katolikus tanításnak a lényegi sarkpontjait a szöveg meg tudja szólaltatni. A szentek megemlítése, közbenjárásuk kérése ennek az eukarisztikus imádságnak az egyik sajátossága. Második sajátossága pedig abban áll, hogy az áldozatnak a teológiája kellőképpen fajsúlyos, mert a szentmise áldozat jellegét az első eukarisztikus imádság különösen is hangsúlyossá teszi. Sokat mondó az, hogy az áldozat különféle szavakkal, összesen 9 alkalommal található ebben a leghosszabb eukarisztikus imádságban. Nyilván mi most már csak egy fogalommal adjuk vissza azt, amit a latinban különféleképpen fejeznek ki, tehát 9 eltérő latin szó felel meg annak az egy magyar szónak, amit mi így fejezünk ki, hogy áldozat. Benne van például a sacrificium, benne van a munera, és ez a nagy szám, hogy 9 alkalommal szó esik arról, hogy mi itt áldozatnak vagyunk az ünneplői. Ez a liturgikus szöveg arra szolgál, hogy ne felejtsük el, a szentmise valóságos áldozat. A tridenti zsinatot követően ez főleg az ellenreformáció korszakában a katolikus hittudat újra megnyerését, illetve a megőrzését szolgálta. És akkor most jut eszembe, hogy tetszettek hallani a hírekből arról, hogy mi történt szombaton Genfben. Nem hallottak róla? Bizony. Calvin János 23 éves lelki pásztori működésének a színhelyén, ami 11. század óta létező Szent Péter katedrális, szentmisét tartott a egység törekvésért felelős illetékes bíboros, aki maga is svájci, Kurt Koch. Majdnem 500 év elteltével, úgy, hogy a genfi reformátusok ezt a lehetőséget felkínálták. Tehát nem az egység, a keresztények közötti egység elérését szolgáló hivatal volt az, aki kereste a lehetőséget, hanem a genfi reformátusok voltak azok, akik ezt nagyvonalú ajánlatként tették. És ez jelentős, igazán jelentős. Igen. Majdnem 500 év elmúltával ismét volt szentmise, gyönyörű szép katedrális egyébként. Saint-Pierre, így van, így van, így van. Egyszerű.
És akkor a katolikusok és protestánsok?
Persze. Igen, hát nyilván a protestáns egyház legfelsőbb szinten képviseltette magát, ott Genfben, és hát a katolikusok megmehettek. Hát csak úgy volt értelme ennek a misének, hogyha a városból a katolikusok meg a környékéről részt tudtak venni.
És nem tudott, hogy például a itteni debreceni protestáns katolikus reformátusok, hogy reagáltak erre?
Én ezt mondtam, azt mondja, hogy annak a Gonda Lászlónak, aki itt az ökumenének a református teológián a tanára, akkor ő még erről nem tudott, hogy lesz ilyen. Úgyhogy tőlem tudta meg, így van, igen. Tőlem tudta meg, úgy hallhatóan, lelkesedett érte. Nem. Önálló. Így van. Ugyanakkor ökumenikus értékelése is van. Igen.
Az oldal, hogyha Jézus vallás nem hagyott. Ez a Szentírásban nincs olyan, hogy na, most ezt hagyta, vagy azt hagyta. Jézus mit hozott? Szeretetet, békessége, és Máté 28-ban mit mondott?
Veletek vagyok minden nap a világ végéig.
Nem elmenlék, tehetek tanítványok el minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek nevében, megtartva mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imélyve lettek velük minden nap a világ életeit.
Igen.
Szeretet adott ránk Jézus békességet.
Igen.
És János 13-ban még azt hagyta ránk, szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. A világ úgy tudja meg, hogy az emberek vagytok, szeretitek egymást.
Így van. Így van. Igen, jól mondta Erzsike. Ugyanakkor Jézus számára nem volt vita téma az, hogy az Isten kapcsolat vallásként létezik az ember életében. Igen. Tehát ezt ő azért nem tisztázta, mert ez olyan egyértelmű és elfogadott, hogy ez nem szorul tisztázásra, hanem ennek az újszerű Isten kapcsolatnak a tartalmát tisztázta. Amit Erzsike megnevezett, az újszerű Isten kapcsolat tartalmiságának a tényezői közül néhány. Nem az összes, jól tetszett mondani, de nem az összes, hanem néhány. Más is tartozik bele. Ennek más tartalmi eleme is van. Jól van, tehát ennek kapcsán jutott eszembe, hogy megemlítem már ezt az igazán történelmi jelentőségű szombaton megtartott misét, mint katolikus egyház történelme, mint pedig az egyetemes, illetve az ökumené történelem szempontjából is igazán jelentős.
De Kentben van az ökumenének, oda szoktak menni, tanulni, mindenféle sokkal,
igen, 28 így van, az egyháza, jaj, de hogy 28, több mint 300. Így van.
Az egyik kis református pannő beszélt róla, hogy ő is a nagyám ember, és aztán 28-an majd mondta, hogy kettek és 6-on végeztek.
Igen.
És akkor megígérte neki, aki Rómából tanított ott, hogy hát, ha befejezik, elviszi őket Rómába, mindenkit, aki befejezett. De és ez a kis pattő húzakodott, hogy ő nem akart menni, mert hát azt ő nem volt bátus, és ő nem gondolta, és akkor azt mondta nekik, aki vitte őket, hogy hát ez is a mi lányunk, vagyis mi nélkül a termetünk sem.
Igen. Hát tetszenek tudni, hogy 48-ban jött létre az Egyházak Ökumenikus Világtanácsa, méghozzá Amsterdamban, ugyanakkor a székhely mégis Genf, mint ahogyan nagyon sok más nemzetközi szövetségnek, vagy ilyen formának szintén Genf ad székhelyet. Genf ebből él, hogy UNICEF, meg nem tudom mi minden, a FAO, meg ez, meg az, ott megtalálható, meg az atom országos, vagy milyen világ, atom, iroda, mind ott van. Igen. A központ. Minden bizonnyal a református lelkipásztor, aki azért a gyülekezetért felelős, én hallottam az interjúját, már csütörtökön hallható volt a kölni rádióban, és akkor ő azt mondta, megkérdezték, hogy mi gesztust akartunk gyakorolni. Igen. Hogy most már olyan elérkezett annak az ideje, hogy ezt a gesztust megtegyük. Hogy aztán elmondott-e ezzel mindent, az megint egy külön kérdés. Hogy a koronavírus szorongatja őket. Igen. Jól van, és akkor 100 szónak is egy a vége. Tetszenek tudni nagyon jól, hogy a protestáns többségű környezetben, és ez ma is elhangzott egyébként, a luteránus fél órában ma délután az volt, Egerből hazafele jövet 3-4-2-től még 2 óráig tartó részt azt elkaptam, és abban nagyon hangsúlyozta egy luteránus lelkész azt, hogy az úrvacsora az nem áldozat, meg amit Krisztus hátrahagyott a benne hívő közösségének, az nem áldozat. Tehát szó sincs áldozatról, hogy amikor ők megjelenítik azt, amit Krisztus az utolsó vacsorán rendelt, akkor az valamiféle áldozat lenne. Ugyanez az álláspontja Calvin teológiájának is, hogy egy áldozat volt Krisztusé, és az befejeződött tökéletes áldozat. Ugyanez a mi álláspontunk is. Csak hogy nem szabad arról megfeledkezni, hogy az áldozat, és ebben megvan az ökumenikus egyetértés, luteránusok, katolikusok, továbbá ortodoxok és evangélikusok között, hogy az áldozat Krisztus áldozata, amely a Szent Mise alkalmával jelen valóvá válik. Na, itt van az eltérés. A katolikusok, az ortodoxok ezt szintén vallják, hogy az ő szent liturgiájuk Krisztus áldozatának szentségi módon történő megjelenítése, viszont a többiek ezt már nem tanítják, ezt már nem vallják, és akkor nyilvánvaló, hogy itt nem Krisztus áldozatának a kiegészítéséről vagy a megújításáról van szó, hanem már a tridenti zsinat előtt használatban volt a katolikus egyházban az a fogalom, amit a tridenti zsinaton újra hangsúlyossá, nyomatékossá tettek, hogy megjeleníti az egyház az egyszeri, tökéletes, vérontással végbevitt golgotai áldozatot szentségi módon, de nem vértelenül, hanem vérontás nélkül. A Szentmise áldozat és a golgotai áldozat között megvan az azonosság, de a módbeli különbség is fontos. Ha azt mondja valaki, hogy a Szentmise vértelen áldozat, akkor tagadja, hogy a bor Krisztus vérévé válik. Tehát itt van a jelentősége, viszont azt kell mondanunk, hogy vérontás nélküli. És ez nagy különbség. Azt nem mondhatom, hogy vértelen áldozat, mert akkor tagadom, hogy a bor Krisztus vérévé válna. Azt viszont mondanom kell, hogy a Szentmisén vérontás nem történik. Tehát vérontás nélküli, de nem vértelen áldozat. Ugye? Szentségi módon. Ez az áldozat katolikus önazonossága. Hogy tehát a golgotai keresztáldozat szentségi módon, hogy mindenkor minden embere részesülhessen belőle, meddig a beteljesedésig jelenvalóvá válik, vérontás nélkül. És ebbe nemigen köthetnének bele azok, akik a Szentmise áldozati karakterével nem értenek egyet.
Majd eljön az az idő is.
Igen. Igen.
Gyerekkoromban ott tanultuk a katekizmusban, hogy a Krisztus áldozatának megújítása. Tehát nem megismétlés, meg most is az ott, amit tudjuk.
Igen. 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 Az sem találó kifejezés, mert ugye egyszer s mindenkorra történt, örök érvényű, ami pedig örök, az megújításra nem szorul. Így van. Igen. Jól van, ennyit készítettem elő ma estére. Van-e valami egyéb szempont, ami az eukarisztikus kánonhoz kapcsolódik? Ehhez az elsőhöz. Igen.
A két utolsó soron minden hatós, Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, hát ott nem, hogy ez nem úgy van. És én nem tudom, hogy mert nem a Szent Lélekkel egységben, hanem a Szent Lélek egységében. És ezt én már hallottam, hogy nem fordították le jól, most nem lehetne ezt javasolni, hogy fordítsák.
Készül, egyébként készül a magyar nyelvű misekönyvnek a revideált kiadása. Igen, igen, tehát az előforduló fordítási hibákra is kitértek. Nagyon nagy reményeket fűztek ahhoz, hogy az eukarisztikus világkongresszus előtre már meg fog jelenni, de késésben vannak. Igen, az ilyen, meg még a fellelhető fordítási eltérése kiküszöbölésével.
A másik dolog, mert külföldön utazik körül, nyugati országokban, latin nyelvű országokban soha nem azt mondják, hogy ő ő általa, tehát belépszem, hanem mindig Krisztus van bennem. Mert Krisztókon, Krisztóin, Krisztó, olaszul is így mondják, a franciák is így mondják, már biztos, hogy voltak a hogy
ez most... Igen, mert hogy értelmezi, hogy ki az az ő. Nem biztos, hogy él ennek az egészséges tudata, ismerete, hogy ez kire vonatkozik. Igen. Tessék? Így van, így van. Igen. Igen. Jól van, a péntekesti keresztúthoz hoztam elmélkedéseket. Mit szólnának hozzá, hogyha gazdákra találnának? A 14 állomás a bevezetővel meg a befejezéssel. 4:45 a kezdés. Előtte 5-től a sekrestjében gyülekeznénk. Szépen ki van nyomtatva 15-ös betűmérettel, hogy az olvasást megkönnyítse. Tessenek vinni belőle.
15-ös betűmérett.
Igen.
Nem nagyobb, mint a cicera.
Igen.
Hogy én nem szeretnék?
Tessék. De felolvasni kell, persze, felolvasni. Felolvasni.
A Veronika esetén hallom, az hanyadik?
7.
6.
Igen. Na mindegy, Biblia óra végén, aki szeretne most pénteken keresztúti elmélkedést, akkor maradjon itt, és akkor szépen elosztjuk.
Kérdezitek ez a legutolsó különbözőhez, hogy ugye a reformátusok szerint nem áldozat, és ez azon alapul, hogy ők nem vallják azt, hogy az a Lord Jézus lényévé vált. Most te hogy tudod, hogy mire indokolják ezt, hogy az nem tűnik? Holott a evangéliumban benne van. Ez az én testem, meg ez az én vérem, meg aki nem esze az én testemet, nem iszza az én véremet. Tehát János evangéliumában annyira szájbarágósan többször is benne van,
igen.
És a protestáns fordításokban, magyar fordításokban is benne van.
Az csak egyféle formában lehet értelmezni, hogy ez az. Ez a kenyér, én vagyok. Ez a bor, én vagyok. Nem pedig az én jelképem. Ez én vagyok. Igen. Igen. Mert hogyha a megdicsőült Krisztus az Atya jobbján ül, akkor hogy lenne már itt a földön jelen a kenyérben és a borban? Hát te eljutottál idáig, hogy ezt mondod. De a megdicsőült Krisztus mennyei létmódjából, földi létmódjába nem tér vissza. A mennyei létmód az olyan, hogy az marad az Atya isteni örök életében.
És akkor mi távol vagyunk tőle?
Nem, hanem a Szent Lelket azért kaptuk, a kálvini teológia erőteljesen a Szent Lélekre épít, azért kaptuk a Szent Lelket, hogy az úrvacsora vételkor a ránk árasztott Szent Lélek misztikusan összekapcsol minket az Atya jobbján trónoló dicsőséges Krisztussal. Igen. A Szent Lelket mi sem hagyjuk ki a Szent Mise ünnepléséből, nyilvánvaló, na de ez mégsem az, hogy ez az én testem, ez az én vérem.
De Jézus mondta, hogy én veletek.
Nyilvánvaló, így van. Ő mondta.
Ő mondta.
Igen.
Tehát nem lehet elmélegni. Annyira egyértelmű, hogy nem ezt tudtad, ami most el van. Annyira egyértelmű, hogy
igen.
Ha magunkhoz veszük, akkor minket táplál.
Igen. Hát ilyen megfontolások, meg akadályok.
Hogy mondjam már, hogy az ősök emlékére is nekem a Szentmise az mindig szerepet játszott abban, hogy a kapcsolattartás az elhogy szeretteimmel. És most itt, ahogy ez így említem, egy kicsit bővebben is hallhattunk erről, ez annyira megerősített engem abban, hogy ez egy ilyen megérzés volt, meg hát szóval tényleg az mindig, nem, én nagyon ritkán mondottam misét a rokonaimért, vagy a szüleimért, de hogy ez mennyire igaz. És most már akkor talán tudatos is lesz, és ez nem fog neki ártani.
Sőt.
Tehát egy ilyen, tulajdonképpen, hogy egy kapcsolattartási lehetőség, vagy egy kapcsolattartási alkalom, ami hát bizony tartalmasabb, vagy minőségibb, mint a számtalan szakasz az életben.
Igen.
És én igyekszem is ezt a vonalat erősíteni, és most ehhez kaptam itt adalékot.
Tehát azt tessenek elgondolni, nagyon rövidre fogom, a gyászmiség könyörgései közül egyikben másikban elhangzik, kifejezése jut az, hogy a megdicsőült Krisztus testében az elhunytak, meg azok, akik mi vagyunk, és az ő testével táplálkozunk, a megdicsőült Krisztusban mi egyek vagyunk. Így van. És ez több, mint az én szubjektív odagondolásom. Bármennyire is értékes, hogy elhuntjaimra gondolok, meg elhuntjaimért imádkozom. Megdicsőült Krisztusban egyet vagyunk. Közösségben vagyunk.
Én meg szeretnék így hozzáfűzni, hogy aki igazán mélységében imádkozik, tehát teljesen elmélyülben, neki azonnal találkozik az összes rokonaival. Nekem például bejön az összes.
Igen.
Szinte harcilag is. Sőt, amit mondott is, aztán megbocsátok neki, aztán őké bocsátok. Itt egy borzasztó transzcendens kapcsolat jön létre. De nagyon ritkán nem.
Igen.
Száz imádságon közül követ 10-10 mér.
Hát ez nyilván ez változik, sok mindennek a függvénye.
Igen, igen, zavarod, hogy nem igen. Van-e, vagy nincsen.
Igen.
Igen. Tehát abban több a közösségben vagyunk velük.
És akkor az előbbi felismeréshez még annyit, hogy amit mondtam Szent Ágoston kapcsán, azért áldozunk, hogy Krisztusba változzunk át. Akiben ott vannak a többiek.
És ebben az egész a Szentlélek.
Igen. Igen.
És akkor ez egy a végtelen.
Igen. Na, hát lesz még miről beszélni. Fejezzük be egy úrangyal elimádkozással. Vagy... Na. Jó. Akkor. Így van, így van. Amit én azt akarom mondani, jó, hogy akinek megy a busz, meg a vonat, meg egyéb más,